Talán az elmúlt két nap számvetése pesszimizmusra adhat okot. Ugyanakkor cinikusan azt szoktam mondani gyerekeknek, hogy mi a különbség pesszimista és optimista között, és erre mondom, hogy a pesszimistának több az információja. Ez biztos, hogy több az információ, és ezzel szemben fölmerül a kérdés, hogy akkor mi, keresztények, mit tehetünk ma. Az árral szemben küszködök, de meg kell lennem győződve arról, hogy ez az erőfeszítésem, sokszor kétségbejtő erőlködésem nem egyedül az én terhem. Együtt küszködnek velem mindazok, akiknek hite és meggyőződése szerint vannak örökértékek, van egy tiszta öröklét, és mindaz, ami most körülvesz engem, amit sokszor úgy érzek, hogy mocskos ár, és nem egyszer magával is ragad, nem ez az igazi, nem ez az élet. Nem hagyta magára az Isten a világot, hanem pont fordítva, az ember fordított hátat az Istennek. Az Isten nem hagyja, hogy sokáig hátat fordítsanak neki, így úgy ő hozzá kell térnie a világnak, és számomra a fő feladat, hogy hűséges legyek. Egy közel 20 évet börtönben töltött piaristától idézem, mit adhatok én az Istennek, semmi mást, csak a hűségemet. Bennem meg ott motoszkál a kételj, hogy lehet, hogy még az sem. Egyedül a saját erőmből arra is képtelen vagyok. Isten segít abban is, hogy ő hozzá is hűséges lehessek. És ebben a küzdelemben kell, hogy támaszként magam mögött tudjam a családom, néhány barátom, az egyházam, és legfőképpen természetesen az Istent. Avilai Szent Teréz írja egy helyen, ahol megjelenik az érdek, az anyagi érdek, az egyéni érdek, az ember életében ott eltűnik az életszentség. Tehát ne akarjuk magunkat áltatni, hogy mi milyen szent életet élünk, mikor a titkos, mozgató rugó cselekedeteim mondani valom mögött az egyéni érdekem. És milyen érdekes, hogy ő Marx előtt már 300 évvel korábban leírta, és természetesen, mint rosszat írja le az érdekérvényesítést. Marx pedig egész rendszerét, az emberiség egész történelmét nem képes más sem szemszögtöből nézni, mint érdekek küzdelmét, azon belül is főhelyre emelve az anyagi érdeket. Programja pedig külsődleges, pusztán az anyagi viszonyok erőszakos újjárendezése során létrejövő paradicsomot akarja létrehozni. Mindez az ember belső átalakulása nélkül merő ábránd, álomvilág. És talán már túl vagyunk azon az álmon, annak az álomnak a beteljesítésén, amit akár tetszik, akár nem, ő kezdett el és ő indított el, a többiek csak, bocsánat, idézőjelbe mondom, tökére vitték. A nagy szomszédnál meghalt 60 millió ember, Kínában meghalt 70 millió ember, egy agyament ideológia kedvéért, és akkor még a kisebb országokról nem is beszéltem. Térjünk inkább vissza megint Szent Terézhez, aki modernebbnek és merészebbnek tűnik sok harcos marxistánál, és azt írja az Énekek énekében, Énekek énekéhez írt elmélkedésében. Az Isten és az ember kapcsolatáról, ahol egyszerűen szerelmesének nevezi az Istent. Azért is érdekes, mert ez egy fordított játék, eredetileg egy páros szerelmi vers, párbeszéd, Ezt a szentírók beemelik a szentírásban Isten és ember párbeszédeként, Szent Teréz pedig ezt próbálja tovább vinni. Én nézem az én szerelmesemet, és az én szerelmesem engem néz. Én őrködöm az ő érdekei fölött, ő pedig az enyémre vigyáz. És akkor lehet boldog az a miniatűr társadalom, amit családnak nevezünk, hogyha a család valamennyi tagja azt nézi, azt keresi elsősorban, hogy a többieknek mi az érdeke, mi a legalapvetőbb érdeke, ha már ezt a csúnya szót kell használni, és próbál annak kedvében járni. És mindez a megfogalmazás nem más, mint a szeretet parancs lefordítása, aktualizálása. Nyugodtan mondhatjuk mai nyelvre. A szeretet parancsot pedig unosuntalan ismételjük, és kell is, hogy ismételjük. Ahogy a zsidóknál előírás volt, hogy ezt közd a homlokodra, vagy közd a kezedre, örök emlékeztető jelül. Szeresd uradat Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez a legfőbb parancs, az első parancs. A második hasonló ehhez, szeresd fele barátodat, mint önmagadat. E két parancson függ az egész törvény és a próféták. Az Isten szeretete nélkül nem tudom helyesen szeretni az embert. Ez egyszerűen csak humanizmus, e világi paradicsom, amit talán létre tudok hozni, ideig, óráig tarthatom is, de az sem jár mindenkinek. Ahogy Orwellnek van az a híres, hírhet mondása az Állatfarmban, ugye, hogy minden állat egyenlő, de vannak egyenlőbbek. Az ember szeretete nélkül pedig mit sem ér hangoztatni az Isten szeretetét. Ez csak üres szólam, magam megnyugtatása, lelkiismeretem elaltatása, önvédelem és egyfajta ideológia képzés életem igazolására. Mások előtt, vagy még talán magammal is elhitetem ezt. És a másik klasszikus, kedvenc női szent, Szénai Szent Katalin írja. Az ember a fele barátja révén fog üdvözülni, és a fele barátja miatt fog elkárhozni. Annak megfelelően hogyan viszonyult más emberekhez. Jelen esetben a saját családjához, ahhoz a kis közösséghez, amelynek tagja, és amelyről gondoskodnia kell. Csak az Isten szempontjait szem előtt tartó, a másik érdekét maga elé helyező lelkülettel jöhet létre bármiféle támaszadó közösség. Kevésbé szokták idézni Dosztojevszkijtől, őrizd meg Krisztust, és Krisztus megőriz téged. Megőriz magának, megőriz saját magadnak, és megőriz a rád bízottaknak. Csak ilyen alapállással lehet, jöhet létre, maradhat létben a házasság is. Csak így valósulhat meg a csoda, amely az isteni személyek kapcsolatára mutat, ezért is isteni érzés a szerelem, illetve a szeretet. A két ember akaratának egybesimulása, vagy durvábban kifejezve kompromisszuma, jól értett kompromisszuma, ami annyit jelent, hogy kölcsönös engedményeket kell tennem a másik kedvéért, a másik javára, a családi béke kedvéért. Ahol már nem az érdekek küzdenek, hanem egymás szerető emberek találkoznak. Ott ezt megkönnyíti a szeretet. A másik jó akaratától függ az én boldogságom, és az én jó akaratomtól függhet a másik boldogsága is. A házasságot létrehozó szeretet, szerelem nem szűnik meg, nem teljesedik be az esküvővel, hanem mindig újra és újra megújuló feladat mindkét fél számára. És akkor néhány konkrétumra utalnék. A mai aszkézishez adhat ötletet az idő megszentelése. Először is azt kell tudomásul vennünk, hogy csak a jelen idővel rendelkezhetem. A múlt idő elment, az bánat vagy hála dolga, vagy divatos mostanában a nosztalgiázás, a kiscsoportosok a bölcsit, a nagycsoportosok a kiscsoportot, általános iskolások az óvodát, és így tovább sírják vissza, ahelyett, hogy megtalálnák a koruknak megfelelő örömöt, azt keresnék, és ott próbálnának boldogulni. A jövővel még nem rendelkezem, csak ha már a jelenbe érkezett. És egyébként is nem tudom, mennyi idő adatik számomra. Tehát a jelent kell felhasználnom a másik, a mások számára, és ezzel igazán a magaméból adok. Abból, ami az enyém. Az én időm fogy, ezt nekem senki nem pótolja, nincs hosszabbítás, mint bizonyos mérkőzéseken, legalábbis itt a földi életben nincsen. Talán semmit sem féltünk annyira másoktól, mint az időnket. És ugyanakkor ez az egyetlen önzetlen ajándékunk, ami tényleg ajándék, és amit én adok a másiknak, az az idő. Minden más megfizethető, minden más pótolható, de az idő nem. Jó ideje, szent lett a szabad idő. Ezzel én rendelkezem. Ne ossza be senki az én időmet, ne gazdálkodjék más az én időmmel. Próbáljuk meg időnként azt, hogy rendelkezzen velem más, akár a családtag, akár egy-egy barát, akinek szüksége lehet rám, talán csak annyira, hogy meghallgassa őt valaki. Legyen időm a másikat meghallgatni, sokszor gyógyító hatású ez. Ha valakinek ki tudja önteni az ember a lelkét, és akkor tapasztaljuk meg mi magunk is, hogy mit jelent a számunkra fordított idő, és talán ezt várhatják el tőlünk mások is, akik rászorulnak. Legyen fontos számomra a másik gondja, baja. Hadd könnyítsen magán. Sok házasság ennek hiányán megy szét. Nem akarják vállalni egymás mélyebb megismerését, pedig ezzel ők gazdagodnának, kapcsolatuk ezzel csak mélyülne, de egyszerű a válasz, nincs rá időm. És olyan döbbenet, hogy mennyire anyagiasan gondolkodnak az emberek. Első osztályomban egy gyermek édesanyja meghalt, korábban a szülők már elváltak, és én egy ügyvéd ismerőshöz fordultam, hogy mi történhet a gyerekkel ilyenkor. Az apja kirakhatja a lakásból, vagy sem. Ő elmondta a jogi paragrafust, hogy a gyerek van előnyben, és a végén hozzátette a kérdést, de mi közöd neked ehhez? Mi hasznod van neked ebből? Mondom, semmi. És akkor csak nézed, hogy ennek valami húzatja van. Erik Fromm írja le a szeretet művészetében, miért kedvelik ma az emberek a pszichológiát? És rögtön válaszol is, azért, mert meg akarják ismerni a másikat, mégpedig minél hamarabb, és ebben a pszichológia segítene. De az igazi megismerésre, a szeretetre, az egymásra időt áldozó szeretetre képtelenek. És itt megállok egy picit. Az Izsák történetet érdemes, illetve majdnem azt kell mondani, hogy Mózes első könyvét érdemes minél többször forgatni, mert abban, amit az emberről mondani tudunk, a mai napig sem tudjuk felülmúlni. És mindössze egy vers szerepel. Izsák bevitte feleségét anyja Sára sátrába, megismerte, megszerette és vigasztalódott anyja halálán. A bibliai szóhasználat szerint a megismerés ez a szexuális kapcsolat, a megszerette, akármennyire is, döbbenetesen hangzik a férfiak jó részére, hogy a nő barátom lehet, eszmetársam, akivel eszméket, rögeszméket is lehet cserélni, ha úgy hozza az idő, tehát igenis partnerem, társam, beszélgető társam, és amiben talán gyengeséget látunk, hogy a másikban keressük a másik nemet, elsősorban az anyánkat, illetve a hölgyek az apát. Természetesen nem lehet visszahozni őket, ha már nincsenek, illetve nem lehet belevonni a házasságba őket, hiszen a házasfelek elhagyták őket. De a házastársban ezt a három szempontot akár kimondjuk, akár nem, igenis szem előtt tartjuk. A hallgatáson, a meghallgatáson túl fontos, hogy legyen szavunk is a másikhoz. A szó veszélyes fegyver hangzott jó néhány évvel ezelőtt a sláger szöveg. Valóban ölni tud, a hátam mögötti összesúgások, a kivéthetetlen rágalmak, félremagyarázások tönkre tehetnek. És kiválóan alkalmas a szó a gondolatok elfedésére, sőt megtanultunk mellé beszélni, elaltatni, elkábítani másokat, vagy összezavarni másokat pusztán a szóval. Talán ezért is mondja Jézus, hogy legyen szavatok igen, igen, nem, nem, minden egyéb az ördögtől való. 19. században mondták még, nyelvében él a nemzet. Ma már kiválóan tudunk magyarul káromkodni. Talán egy nyelv sincs olyan gazdag a káromkodás terén, mint a magyar. És hozzátehetnénk megint csak a vers, egy más verset folytatva, vagy idézve, mely nyelv merne versenyezni vélet, mármint a mocskolódásban, a káromkodásban. De a szó nem csak fegyver. Gyógyító, szorongást oldó, bátorító, útmutató, eligazító. Tudjunk a másikkal együtt játszani, szórakozni, együtt örülni. Nekünk is jót tesz, minket is boldogít. Szomorú statisztikát lehetett olvasni pár évvel ezelőtt, de ma is igaz, hogy az édesapák jó része napi 10 percet, az édesanyák átlaga napi 20 percet fordít a gyerekekre. Nincs több idő, mondják ők. Sajnáljuk az időt a gyerekektől, idegesít a viselkedésük, nem sokat törődünk a nevelésükkel. Sok szülő áthárítja a felelősséget a társadalomra. Pedig nyugodtan kijelenthetjük ezt a nevelést, senki más nem végzi el helyettük, ha ők nem végzik el. Erre már jó néhány évtized tapasztalata talán elég lehetne. Kisebbik unokaöcsém lehetett úgy 8-9 éves, mikor jött a tanítónéni családlátogatásra. Bevezetik a gyerek szobájába, döbbeneten. Te arcot vág, mikor kijön, és hol van a tévé? És akkor öcsémék mondták neki, nincs tévé, a gyerekszobában nincs tévé. Nekünk van, ha olyan a műsor, akkor velünk együtt nézze, de neki külön tévéje nincs, és nem is lesz. Mert a tanárnő közölte, hogy 10-ből 8-nak a saját szobájában van tévéje. És a tévé megteszi a gyereknevelést. A maga módján persze. Sokan arra hivatkoznak, hogy nem értenek a gyerekneveléshez. távol áll tőlük, vagy idegen számukra a gyerek világa. Erre mondta az egyik édesanya, aki nagyon szereti a gyerekét, és az fontos neki, az nem hivatkozhat ilyesmire. Igenis, rájön a női lelemény, hogy bizonyos szituációkat hogy lehet megoldani, vagy hogy lehetne megoldani. Szülői-gyermeki helyes kapcsolatra is általán, amit más területen már mondtam, hogy az a szülői generáció, vagy generációk, amelyek nem tapasztalták meg a szülő-gyermek kapcsolatot, nem is tudják továbbadni. Akik nem kapták meg a szerető gondoskodást gyermekkorukban, most nem tudnak mit továbbadni. Együtt kell tanulni a szeretet gyakorlását a gyermekkel, mint ahogy annak idején, vagy talán már évről évre az új matematikát. És egyszer végre el kell kezdeni. De el kell kezdeni, mert erre is áll egy másik ének, az idő lassan-lassan eljár feletted. Eljár felettünk, és utána a bánat már késő. A másikra fordított idő, együtt töltött idő oldja az egyedüllétet, a felgyülemlő feszültségeket, a szorongást és a pesszimizmust, és attól a bizonyos oldószernek tartott folyadéktól is megmenthet minket. És végül ez is beépül az idegekbe, mint pozitív tapasztalat, mint jó tapasztalat, tapasztalat a jóról. Annyi rossz hír, benyomás éri az embert, hogy szinte agyon nyomja a kedélyt, csalódásokat, sérüléseket okozva. Ha megtapasztalom, hogy fontos vagyok valakinek, ez hallatlan erőt ad és tartást, hogy nem vagyok egyedül, hogy érdemes élnem. Az idő szempontjából már utaltam rá még néhány szót a tévéről. Bocsánat a kifejezésért, kamaszkölkök megmosolyogják ezt, de mindegy. Azt szoktam mondani, a házastársak a tévével is meg tudják csalni egymást. A férj a feleséget, a feleség a férjet kevésbé. Nem tudok mit kezdeni a feleségemmel, ezért, bocsánat, ott rohadok napestig a tévé előtt, vagy fordítva, nincs mondani valóm a férjemnek, ezért nézem a sorozatokat, vagy nézem a híradót, időjárás jelentést. Nem tudok mit kezdeni a másikkal, és ezért nézek tévét, vagy fordítva, azért nem tudok mit kezdeni, mert fontosabb a tévé. Itt is érdemes megvonni a mérleget, hogy mit miért hagyok el, és egyáltalán hogyan kapcsolódok ki. Meg kell tehát húznom a határt az igényeimben és az ezt szolgáló munkában. A munka ugyanúgy függőséggel járhat. Egyfajta munkakényszer, félünk az üres időktől. Nem tudom erről mennyire volt szó, ez a bizonyos horror vákui. Tehát az üres tér, a tér ürességétől, és ezt az űrt, amitől rettegünk, ezt szeretnénk valamivel kitölteni. Akár valami kábulattal, legyen az teljesen mindegy, hogy mivel érjük el, akár tévézéssel, akár zenehallgatással, egyik rendtársam csak önhűítőnek nevezi a walkment is, ugye, hogy fölteszik a fejükre, aztán se látnak, se hallanak, csak mennek. Tehát ki lehet vonni magunkat úgy az életből, a munkával is, hogy ne legyen gondom másra, mert eszembe se juthat más, mert annyira kifacsarom magam a munkámmal. Egyrészt önkiteljesítés, másrészt megélhetési forrás is. A hangsúly talán ma már az utóbbin van. Hogy meg tudjak élni, ezért többet kell vállalnom, időben is, energiában is többet kell a munkámra fordítani, mint korábban. És itt jön a kérdés megint, tudok-e, merek-e szembeszállni kevésbé fontos igényekkel, például divattal, itallal, rossz szokásokkal, rossz barátokkal, barátnőkkel és egyebekkel sorolhatnám. Vagy olyan szinten vannak az igényeim, hogy azokat tisztességes módon nem tudom kielégíteni, hogy finom legyek, mondhatom így is, a tulajdonjogot nem tisztelve. Vagy olyan mértékben terhelem meg magam, illetve zsákmányolom ki magam, hogy családom, illetve magam szenvedem meg a kárát. Mert beleroppanok, vagy a túlhajszolt, feszült családtagok megmérgezik maguk körül a kapcsolatokat, a légkört, a családi légkört, a családi létet, és emiatt is megromolhatnak házassági kötelékek, illetve házasságok. És beszél még egy érdekes problémáról, sajnos már jó rég meghalt Ratinovics Zoltán, kiváló színészünk volt. Ő mondja ezt, hogy rákképző emberi kapcsolatok. Az Isten hozta Őrnagyúr című darabot nyilván többen ismerik, vagy a Tóték címen jelent meg ugye a dráma, ahol adott egy súlyosan neurotikus, idegbeteg, frontról hazajött katonatiszt, beköltözik Tótékhoz, akik befogadják, hogy mivel a gyerekük főnöke a fronton, ezért a gyereknek majd jobb sora lesz, és ez az őrnagy teljesen tönkreteszi a családot, míg végül aztán a családfőnél elpattan a húr, és agyoncsapja. Hát ragyogó színészi alakítások is, ahogy Fónai Márta megkérdezi, édes Lajosom, háromba vágtad? Nem, négybe. Édes Lajosom, te mindig olyan precíz ember voltál. Tehát vannak ilyen rákképző kapcsolatok, mások idegeit tönkretevő kapcsolatok és emberek, akikkel sajnos szakember hiány mi nem tudunk semmit se kezdeni. Csak talán együtt kell élni velük. Egyik volt tanítványom mesélte ahhoz, hogy ki tudjon menni egy nyugati körútra a barátjával. Egy évig keményen kellett dolgoznia a tanulás mellett, amit persze csak úgy felületesen végzett. Emberi kapcsolatai teljesen tönkrementek, mert nem futotta időből és energiából. Megéri? Ismertem 4 vagy 6 gyerekes családokat. Dolgoztak becsülettel a szülők, csodaszép életük volt, bár szerényen éltek. De ritka tiszta szemű apák, jó arcú gyerekek és szép arcú anyák voltak. Igen, a szépség így is megjelenhet. Egy családért odaadott élet megszépíti az asszonyt, de ez a szépség más, mint a reklámokon látható, mint ami ideált magunk körül láthatunk. Belülről szépíti meg az embert, és érdekes módon ez megjelenik az arcon is, a külsőn is. Minden különösebb festés, kozmetika nélkül, és ahogy mondani szokták, a szem a lélek tükre, és ez már közhely szinte, de ez a család lelkévé vált édesanyákat igenis szebbé, gyönyörűbbé teszi, és férjük, családjuk számára vonzóvá teszi. Ugyanakkor láttam más típust is, aki kijelentette, nem vagyok hajlandó egy férfi cselédjese lenni, és 40 éves korban már megjelentek a rettegett ráncok, és egy öregasszony lett már. feláldoztam egy örök értékű tettet másokért élni, ideig óráig tartó, de öröknek gondolt hit külső értékért. Nem bontakozhat ki a belső, és elvész a külső is idő előtt, és eltűnik az a külső szépség is, amit öröknek hittem. Legfőképpen legyünk mindig nyitottak, nyitott emberek. Fontos legyen az ember felé, illetve az Isten felé, a teremtett világ felé való nyitottságunk, és akkor belülről fiatalok maradhatunk. Jézus két típussal nem tudott mit kezdeni. A farizeussal és az írástudóval. Mert számukra nem kellett már senki semmi, elegek voltak önmaguknak, jobban tudtak mindent mindenkinél, mit s hogyan kell tenni, éppen ezért megközelíthetetlenek. Ne záruljak be, mert különben egyedül maradok és összeroppanok. Fölmerül még a kérdés, hogy miért éljek így, és azt kell mondani, a hitem miatt. A hitem diktálja ezt. De ott van megint a kis ördög, amit Jézus nagyon jól lát. Azt gondoljátok, hogyha eljön az emberfia, talál majd hitet a világon? Magyarul nem. Soha nem fogjuk azt mondani és azt tapasztalni, hogy könnyebb a hitünk megélése, megtartása, mert olyan környezetben élünk. Nem lesz a környezet hívőbb, ha csak a divat úgy nem hozza, mint a 90-es évek legelején, és utána ez szépen eltűnt, mint a tavaszi olvadáskor a hó. Ettünk a jó és rossz tudás fájáról, és ezzel azt hisszük, hogy megfejtettük a világ titkát. Csak azt felejtjük el, hogy a másik fáról, az élet fájáról nem ettünk. És akkor fölmerülhet a kérdés, ha már mindent tudunk a világról, szükség van-e még az Istenre? Igen, szükségünk van, mert ő adja az életet, és ő sugallja, hogy ezt az életet élhető módon tudjuk élni, akármennyire is lehúz a csüggedés, a kételj, és akármennyire is úgy érezzük, hogy a gonoszság diadalát tapasztaljuk nap mint nap, de az Isten nagyobb ennél. Visszatérve egy mondat erejéig az anyagiakra. A példabeszédek könyvében olvassuk, csak két dolgot kérek tőled, ne tagadd meg tőlem, mielőtt meghalok. Csalást és hazug szót tarts távol tőlem, s ne adj nekem se nyomort, se gazdagságot. Hadd egyem kimért kenyeremet, nehogy jól lakva megtagadjalak, s azt mondjam, ki az az Úr. Ne menjek lopni sem, mivel szegény lettem, ne gyalázzam meg Istenemnek nevét. Jézus az evangéliumi gazdag embert megfeddi, aki élvezni akarja életét, termését a csűrbe gyűjtötte, egyél így áll, amíg élsz, élvezz sorsodat. És akkor Jézus azt mondja, szerencsétlen, még az éjjel számon kérik rajtad lelkedet. És nagyon nehéz a Szent Páli megfogalmazás. Megtanultam, hogy beérjem azzal, amin van. Tudok nélkülözni, de tudok bővelkedni is. Minden körülmény közt mindenhez hozzászoktam. Jó lakáshoz és éhezéshez, bővelkedéshez és nélkülözéshez, mindent elviselek abban, aki nekem erőt adott. Hogy sikerülhet mindez? Talán úgy, amit Avilai Szent Teréz fogalmaz. Az az ember, aki azt hiszi, hogy mindenre képes, az nagyot téved. Kevésre vagyunk képesek a magunk erejéből. Hogyha csak Isten nem segít, tehetetlenek vagyunk. Teljesen bizalmatlanoknak kell lennünk önmagunkkal szemben, viszont föltétlenül az ő irgalmába kell helyeznünk reményünket. Legyünk arról meggyőződve, hogy gyöngeségünknek egyedüli forrása az, hogy saját erőnkre támaszkodunk. Amen.
Urunk, szeretnénk most megnyitni egészen szívünket, és ide tenni az oltárra, ostjával, orral, egész önmagunkat, hogy változtass át, hogy ne a magunk erejéből próbáljunk csupán élni, ugyanakkor ne is akarjuk önmagunknak megtartani azt, ami a miénk, hanem adjuk azt, amit tőlünk telik, azt a keveset, amink van, amik vagyunk, hogy te megsokszorozd azt a néhány kenyeret, néhány halat is, jól lakass vele sok-sok embert, akik éheznek és szomjaznak, nem tudják, hogy te utánad éheznek és szomjaznak. Alakíts át minket, és táplálj minket önmagaddal, tápláld velünk, veled egyesült önmagunkkal sok-sok éhező és szomjazó embert.